Áhítatunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Áhítatunk kezdetén, keressük meg a, nem is kell megkeresni, ugye ki lesz vetítve minden, de akinél kéznél van, a 627. dicséretet keresse meg, a Krisztus az énekem című énekválogatásból, és ezt énekeljük el áhítatunk kezdetén. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Imádkozzunk! Áldott légy teremtő, fenntartó és megváltó Istenünk. Áldott légy a napszentületkor, amikor a nap eseményeit végignézve hálát adunk neked a mai nap találkozásaiért, a veled valókért és a testvérekkel valókért is. Kérünk téged, hogy szentelj meg most is minket igéddel, és áldj meg jelenléteddel, és add, hogy ez a ma esti alkalom is egy igazi találkozás legyen veled. Találkozás, melyben a te arcodba nézhetünk, találkozás, melyben megláthatjuk a magunkét, magunkat, kik vagyunk, honnan jöttünk, hol tartunk és merre felé. Kérünk, igazíts útba minket, és tisztelj meg jelenléteddel, szállj nálunk. Állj meg itt néhány percre, és kísérj tovább is bennünket. Igéd és lelked által. Amen. Kedves pátyiak, kicsik és nagyok, Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, az első 10 versből. Eképpen szól hozzánk Isten igéje. Bement Jerikóba, és áthaladt rajta. És íme volt ott egy Zákeus nevű gazdag fővámszedő. Szerette volna látni Jézust, hogy melyik gazda a sokaságtól nem láthatta, mivel kis termetű ember volt. Ezért előre futva felhágott egy eperfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. És mikor Jézus arra a helyre ért, feltekintett, és azt mondta neki, Zákeus, gyorsan szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállanom. Ekkor gyorsan leszállott, és örömmel fogadta be őt. Akik ezt látták, mind zugolódtak. Bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállott, és azt mondta az Úrnak, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha bárkitől valamit csalással elvettem, 4 annyit adok helyette. Jézus azt mondta neki, ma lett üdvössége ennek a háznak. Ő is Ábrahám fia, és az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Kedves testvérek, ahogyan a mai napon, úgy minden napon voltak sorsdöntő találkozásaink. Pontosabban nagyon sokféle találkozásunk van. Vannak olyanok, amelyek felszínesek, ijesztően jelentéktelenek, semmit mondóak, és kioltják bennünk az elmélyült találkozások reményét. Vannak nyomasztó találkozások. Vannak olyanok, amelyek csalódást okoznak, vagy mély sebet ejtenek bennünk, ezek után csalódottak, visszahúzódóak leszünk. Kiemelten fontos szerepe van valamennyiünk életében, néhány, nincs túl sok belőle, sorsdöntő találkozásnak, amely jellemünket formálja, életünket irányozza, utunkat meghatározza. És vannak örömteli, szabadító találkozások. A felolvasott történet egy ilyen találkozást idéz fel. Az, hogy milyen hatást gyakorol ránk egy-egy találkozás, 3 dologtól függ. Az, hogy kivel találkozunk, mi hogyan veszünk részt a találkozásban, és mi történik egy találkozás alkalmával. A felolvasott történet Lukács evangéliumából, amit hallottunk, arról szól, hogy Jerikó fővámszedője Zákeus egészen különös módon találkozik Isten fiával, és ettől a találkozástól az egész élete fordulatot vesz és megváltozik. Egy sorsfordító és megváltó találkozás ez, amelynek során rendeződik a az Istennel való kapcsolat, és ezután és ennek következményeként rendeződik az emberekkel való kapcsolat is. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a történetben szereplő Zákeus, a neve egyébként azt jelenti, milyen érdekes, hogy igazságos, ártatlan és tiszta, háromféle állapotban szerepel. Úgy találkozunk vele, mint elveszett emberrel, aztán látjuk őt kereső emberként, és végül a történet végén üdvösséget nyert ember lesz. Nézzük meg először az Zákeust, mint elveszett embert. Mit jelent elveszettnek lenni? Azt jelenti, hogy valami vagy valaki nincs a helyén, és ott, ahol van, egészen biztosan nem jó irányban halad az élete, gyakorlatilag a pusztulás felé. Elveszett állapotban van, kijelenthetjük, minden olyan ember, aki függetlenítette magát Istentől, és a vele való közösség nélkül éli életét. Zákeusról azt mondja a felolvasott igeszakasz, hogy Jerikóban fővámszedő volt, ez volt a foglalkozása. Jerikó egy nagyon ősi város, 6 vagy talán 8000 éves is. És fontos szerepe is volt mindig is a történelemben, hiszen egy nagyon komoly kereskedelmi útvonal mentén helyezkedett el, és a kereskedelmi útvonalak mentén ugye az ott szállított áruból befolyó vámokat volt hivatott beszedni, illetve az éppen uralkodó nagyhatalomnak az adókat is hivatott volt behajtani. Zákeus korában a római hatóság alkalmazta a vámszedőket, és lehet mondani, hogy ez egy sikeres foglalkozás volt, legalábbis anyagi értelemben, hiszen aki gyorsan meg akart gazdagodni, és nem voltak különösebb gátlásai, vámszedőnek ment. Egy kis lopás, egy kis csalás, egy kis szemhunyás, egy-két motyiban, zugiban bevitt árutétel fölött, egy kis hazugság nem állt távol e szakma gyakorlóitól, de akinek volt gyomra hozzá, és elég vastag védőhám volt az arcán, az alaposan megszedhette magát. Ezzel azonban vállalnia kellett azt a következményt is, hogy bizony nem volt túl népszerű ember, sőt kifejezetten unszimpatikus, kirekesztett, hát megvetett és utált hivatás és foglalkozás volt. A körbeli zsidóság a vámosokat a tolvajokkal és rablókkal említi egy szinten. Vámszedőnek lenni a honfitársak szemében azt is jelentette, hogy az illető személy nyereségvágyból követett el hazaárulást. Ezért, ha lehet, minden emberi kapcsolatot megszakítottak a vámszedőkkel, gondolom, hogy a főnökkel is, és ha bajba jutott, nem segítettek rajta, sőt, sokszor még a köszönését sem szívesen fogadták. Zákeusról tehát elmondhatjuk, illetve megtudhattuk, hogy amit lehetett anyagi értelemben, sikerben, karrierben elért, viszont az emberi kapcsolatai nagyon silányak voltak, nagyon szegényesek voltak, az életéből nyomasztóan hiányzott a szeretet, a társas megerősítés, az elfogadás. És hát nyilván a lelkiismeret is altatható és elnyomható egy darabig, de valószínű, hogy egy idő után, évek után Zákeus lelkiismerete is megszólalt, és mintha kis férgek rágták volna a lelkét, úgy nyugtalanította őt egy-egy elhappolt, vagy elcsalt tétel, vagy egy-egy becsapott ügyfél. Elveszett állapotban volt, elmondhatjuk róla. Hiába volt gazdag ember, de nem volt boldog ember. És mit ér a gazdagság, ha az ember elszakad Istentől, és minden nap magán kell érezni embertársai gyűlöletét és megvetettségét. Nos, a felolvasott történet szerint egyik nap az jut a fülébe, hogy a názáreti Jézus Jerikón megy keresztül, és erre a hírre felkapja a fejét. Valahogy vágy támad benne, hogy lássa, szemtől szembe lássa ezt az embert, akiről valószínűleg, mint vámszedő, hiszen a munkája révén nagyon sok emberrel tartott felületes kapcsolatot, tudta, hogy mi a szóbeszéd, tehát valószínűleg hallott már Jézusról. Miket hallhatott? Hát biztos hallott róla, hogy beteget gyógyított. Éppen ennek a történetnek a megelőző története az, hogy Jerikó határában éppen egy vakember nyer általa és nála gyógyulást. Tehát ha más nem, a közeli hírek már elérhették. Hallja azt is róla, hogy bűnösöknek megbocsájtott, halottakat támaszt fel, és valami különös, mindent legyőző hatalom sugárzik belőle. Hallotta az ellenfél véleményét is, ugye, mert hogy megvádolják azzal, hogy ördög lakik benne, mert szegényekkel és a bűnösökkel barátkozik, együtt eszik velük, szóba áll velük. Valószínűleg ez az utolsó tétel, hogy a bűnösökkel együtt eszik, barátkozik, szeret mutatkozni, felvállalja a bűnösökkel való kapcsolatát, és valószínűleg ez volt az a pont, ami Zákeusban elindított valamit. És talán éppen ezért szerette volna közelebbről látni ezt a csuda embert. És ez az, ami oda vonza a tömeghez, és ott hagyatja vele a vámszedői asztalt. Vonza még a régi élete is, hiszen nem azért indul el, hogy Krisztus tanítványa legyen, de szer fölött kíváncsi, és megérinti valami ebben a hírben, ebből a hírből. Kettős vonzásban él, mint oly sok ember ebben az életben. Még vonza a régi élet, de már megérinti valami új, valami változás. Zákeus tehát elindul, hogy lássa Jézust, de akadályokba ütközik. Mivel alacsony a termete, ezért ugye a tömegben a fölé magasodó, vagy hát nem is kellett olyan nagyon fölé magasodónak lenne, a normál testalkatú emberektől sem látja Jézust, illetve az ott vonuló tanítványait. Nagyon érdekes, mert olvastam néhány magyarázatot erről a ige szakaszról. Néme ige magyarázók kifejezetten Hipofízer törpének tartják őt, erről nincs szó az igében, igen kicsinek írja az eredeti szöveg. Tehát egy alacsony emberkéről van szó, egy kis növésű emberről. Na, a lényeg az, hogy nem teljesülhet a vágya fizikailag, hiszen a tömegtől nem látható az ott vonuló Jézus és a tanítványok. Ám de talál egy eper fügefát, vagy szikomorfának is hívják. Ez egy nagyon jellegzetes növény ott, azon a mikroklímán, vagy azon a klímán, ott azon a vidéken. Alacsony és terebélyes ez a növény, és szinte párhuzamosan nőnek az ágai, tehát nagyon könnyen föl lehet egyik ágról a másikra kapaszkodni, szinte létraszerűen. Egy ilyet talál Zákeus, és találékonysága folytán egy jó megfigyelő helyet lát, mégiscsak eljut oda, elég közel kerül ahhoz, hogy eleget láthasson, a kíváncsiságát kielégíthesse. Nagyon rendkívüli eset az, amikor egy gazdag ember mindennek hátat fordít, és időt szakít, mert Jézusra vágyik. De ami ebben a történetben még nagyobb csoda és még nagyobb tanulság az, hogy nem csak Zákeus akar Jézussal találkozni, hanem Jézus akar találkozni Zákeussal. Hiszen a történetből elég magvas és rövidre fogalmazott történet kiderül, hogy maga Jézus az, aki fölnéz a fára, és nevén szólítja Zákeust. Isten egyszülött fia megszólítja, név szerint ismeri, sőt, nem csak név szerint, hanem belelát a szív legmélyébe. És ez nem csak Zákeussal van így, hanem velem meg veled is ugyanígy van. Zákeus, aki Jézust akarta látni, átéli azt, hogy Jézus látja meg őt, és néven szólítja. Jöjj le a rejtek helyedről, gyere gyorsan arról a fáról, ma nekem a te házadban kell maradnom. Azaz, neked valóban meg kell ismerned engem, nem csak távolról látod, nem csak lefelé nézned rám. És ilyen Jézus. Ő azt akarja, hogy az emberek valójában megismerjék őt. Ne csak hallomásból, ugye, ahogy Zákeus, ne csak könyvekből, ne csak másod vagy harmad kézből. Megszólít, neveden szólít, és kéri, hogy legyen a te házad vendége. Ülhessen a te asztalodhoz, és maradhasson ott a te szívedben. Nem kényszerít, de vonz szeretetével. Jézus átmegy a tömegen, és pont ezt az embert szólítja meg. Lehívja a fáról, és nem szégyeníti meg. Nem tesz neki szemrehányást, hanem elmegy az otthonába. Hát ez kifejezett provokáció volt ugye megint az akkori törvény, szigorú törvénytisztelőknek, hiszen egy bűnössel még szóba állni sem volt ajánlatos, nemhogy a háza vendégéül kérezkedni, ugye, és egy asztaltársaságban ülni vele. Ezt azt hiszem valamennyien tudjuk, hogy egy asztalközösségben csak a legbensőség, a család és a legbensőségesebb rokonok ülhettek. Hát egy ilyen kitaszított és mellőzött embernél nem volt túl népszerű döntés, hogy oda kívánkozzunk az ő otthonába és asztal közösségébe. És a Zákeus is nagyon jól tudja, és éppen ez a feltétel nélküli szeretet az, ami őt meggyőzi, és ez az, amiért ő szerette volna Jézust látni. És Zákeusnak volt igaza, mert életünk legnagyobb pillanatai azok, amikor Istennel így találkozhatunk. És nélküle sohasem lehetünk sem boldogok, sem megelégedettek. Mi is történik, akkor egy picit nézzük meg még azt, hogy mi történik akkor, amikor egy ember, bármelyikünk, vagy Zákeus, mert a Zákeus történet modellezi ezt most, igazán találkozik Istennel. Nézzük. Zákeust úgy megragadja Jézus szeretete, Isten szeretete, ugye ő Isten fia, hiszen őt választja szállásadónak, asztaltársaságába kérezkedik, hogy önként bűnvallást tesz. Ez egy kicsit olyan egyházias formula. Akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy aki igazán találkozik Jézussal, vagy a Teremtő Istennel, annak úgy változik meg az élete, hogy az addigi életéről, céltévesztéseiről, hibáiról, szenvedélyéről nyíltan és bátran tud beszélni, míg előzőleg titkolja, takargatja. És nem azért teszi ezt egy-egy Istennel való sorsfordító találkozás után az ember, mert ezzel dicsekszik, hanem mert valóban szabadulást élt meg ezekből. Meg azért is, hogy másoknak is segítsen ezzel. Szépen látszik a történetből. Aztán, aki igazán találkozik Jézussal, és rálát addig életére, a hibáira, és abból tovább lép, szembenéz a rendezetlen ügyeivel, ez is nagyon fontos, elkötelezi magát a jóvátételre, és elkezdi rendezni a hiányos, a töredékes, az elrontott emberi kapcsolatait. Ez is nagyon szépen látszik ebből a történetből. És mindez anélkül történik egyébként, és ez is egy csodálatos üzenet ennek az igének, hogy Jézus egyetlen kimondott szóval is célzott volna arra, hogy mit kellene most tennie. Nem mondja, hogy ennyi, hát mennyi jogtalanságot elkövettél? Eredj csak, és hozd rendbe a jogtalanságaidat. Legyél kedves, most már kárpótold a kifosztottakat. Kérd bocsánatot becsapott honfitársaitól. Nincs erkölcsi felháborodás. Nincs olyan, hogy a jövőben aztán most már másként kell élned, mert megtiszteltelek ugye a társaságommal. Zákeus megváltozása egyszerűen azáltal történik, hogy Jézus elfogadja őt olyannak, amilyen, és ahol Jézus bemegy egy emberhez, és ott maradott az az ember, az a sors, az az élet megváltozik, rendeződik. És a következő állomás, hogyha rendeződik az Isten-ember kapcsolat, itt egy valós jézusi találkozással, rendeződni kezdenek az emberi kapcsolatok is, És hogy ezek rendeződhessenek, még ráadásként jönnek hozzá a megoldások is, föntről, megadatik. Ha rendeződik az Isten kapcsolat, rendeződik az embertársi kapcsolat is. És igen, jönnek hozzá a segítségek, a jelek, a segítők, az inspiratív gondolatok, olvasmányok, igehirdetések, baráti gesztusok. Ahogy az ének mondja, te csak az Isten országát keresd, a többi megadatik neked, minden egyéb, az eszközök is, a módszerek is, az alkalmak is, az idők is. Ha a kapcsolat igazán rendeződik. Ez nagyon fontos sorrend. És amit még láthatunk, mert ez is benne van ebben a történetben, Zákeus azonnal cselekszik, ahogy megérti, hogy az eddigi élete nagyon a semmibe futó volt, hogy az életébe be kell fogadnia Istent, és hogy a teremtmény dolga az, hogy a többi teremtménnyel együtt rendezze a kapcsolatait, segítő legyen, és ne kiforgató, ne kihasználó, és ezt azonnal elkezdi csinálni. Nem halogat, nem azt mondja, hogy hát majd segítek valahogy azokon, akiket megkárosítottam, vagy majd készítek egy számvetést, mondjuk 3 éven belül, aztán létesítek egy alapítványt, hogy megsegítsem azokat, akiket kihasználtam, vagy végrendelkezem majd, és akkor megemlékezem azokról az özvegyekről és árvákról, akiket megkárosítottam. Nem ezt teszi. Zákeus a Jézussal való találkozás után tudja, hogy elhatározása csak úgy ér valamit, hogyha azonnal cselekszik. És a legutolsó, az utolsó pedig, amikor egy ilyen sorsfordító találkozás megtörténik, és annak jönnek a következményei a kapcsolatok rendezésére, és halogatás nélkül, akkor a környezet is nagyon meg tudja érezni, és egészen másként kezd viszonyulni a addigi itt vámszedőhöz, és egyébként bárkihez, akinek van, ilyen, van, volt, és lesz ilyen találkozása. El lehet gondolni, hogy mondjuk Zákeus, mivel ő fő vámszedő volt, ugye alatta volt sok beosztott hivatalnok, és ha azt látták, hogy hát mostanában nem fogad el csúszópénzt egy-két mázsa át csempészett sóért, vagy nem kér kétszer annyit attól a szegény özvegy asszonytól, mint a múltkor, vagy nem hamisítja alá a két példányos szerződést, hogy ennyi a behajtandó adó, pedig igazából csak ennyit kellett volna. Amikor így látják a munkatársak, mert látják, hogy elkezd tisztességesen, hivatalának megfelelően, de tisztességesen élni, akkor ez valószínű az egész hivatalnok szervezetre, a munkatársakra mondjuk így kihat, és ők is elkezdenek tisztességesen és becsületesen hozzáállni a munkájukhoz és az ügyfeleikhez. Valószínű. Nincs benne a történetben, de el tudom képzelni, hogy ez megtörténik a munkatársak között. Aztán talán könyvfakasztó bazarész, amikor elképzeljük, hogy Zákeus valóban elindul, és elkezdi kárpótolni azokat, akiket személyesen becsapott. Ő biztos okos, leleményes ember volt, ugye a fügefáról tudjuk, hogy hamar megtalálta az áthidaló megoldást. Itt is biztosan nagyon jól emlékszik rá, hogy kit, mikor, hol és milyen eszközökkel hát tett lóvá, vagy károsított meg, és el tudom képzelni, hogy kopogtat, és megy, és letesz horribilis összegeket, hiszen mondjuk a törvény szerinti kárpótlás, tehát ha valakit tetten értek csaláson, akkor az a akkori törvények szerint úgy volt, hogy adja vissza, amit elcsalt, meg még annak az összegnek az 1/5 rakja hozzá, amivel megkárosította. De itt 4-szer annyiról van szó, mint amennyit eltett egy-egy esetben. Tehát a kárpótlás, ugye isteni mértékekkel mérünk, isteni találkozás után isteni mértékű a hála és a megváltozott életformából adódó jóvátétel, mert sokat engedtek el neki, és ő is sokat pótol vissza, ugye rendezi a kapcsolatait, 4 annyit visz egy-egy megkárosított ügyfélnek. Innen is láthatjuk, hogy igazi sorsfordító találkozásról volt szó. És aholva bekopogtat, és leteszi a jóvátételt, és ezt hiszem, hogy bocsánatot is kér, én ezt is el tudom képzelni. Ott a nyomában ugye bekopog egy fővámszedő, hát miért jöhet újabb vagyonok, és amikor az van, hogy nem visz, hanem hoz, és még elnézést is kér, vagy bocsánatot, hát ott biztos, hogy a gondterhelt arcokról, ha felhő az elvonul, mosoly vagy könnyek fakadnak, fölenged a gyűlölet, és egészen más lesz a Zákeus és az ügyfelek közötti kapcsolat is. És amit kap ezért vissza Zákeus, én gondolom, az is pótolhatatlan. Nem fogja sajnálni, vagy nem sajnálta az így szétosztott vagyonát. Még egy nagyon fontos üzenete van a mai történetnek. Az Istennel való találkozások után a nagy változás mindig azon a ponton kezdődik, ahol a baj egy-egy emberi életben a legnagyobb volt. A gyógyulás mindig a legbetegebb ponton kezdődik. Hát Zákeus életének ugye a tisztességes hivatásgyakorlás, illetve a pénzkezelés volt a problémája, ott kezdődik a gyógyulás, és ugye visszaadja, kárpótol. És általában mindnyájan úgy vagyunk, hogy ott hagyjuk magunkat a legnehezebben gyógyítani, ahol a legbetegebb az életünk. Zákeus a találkozás után rálát a problémájának lényegére, és azt meg is ragadja, és elkezd azzal dolgozni. Ez az Istennel való kapcsolatrendezésének a következménye. A fővámszedő életének ez volt a legfontosabb és a legdöntőbb pillanata, amikor a földre szállt, és emberré lett Istennel, kényelmetlen helyzetben ugyan, de igazán találkozott. Az eredeti szöveg szerint, valahogy így fogalmaz, Zákeus kereste látni Jézust, míg Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amit az ember keres, az sokkal kevesebb, mint amit Jézus keres. Az ember látni akar, Jézus azonban helyreállítani. Megtartani, ami elveszett, meggyógyítani, ami beteg, helyre tenni, ami tönkrement és összetört, és ami széthullott, a helyére tenni és újra összerakni. Ezért van most is itt. Ami elveszett kapcsolatainkban, álmainkban, önmagunkról alkotott képünkben, Istennel való járásunkban. Zákeus és Jézus életre szóló változásának, találkozásának története arra tanít, hogy a Jézussal való találkozásban minden változik, minden újjá lesz. Minden vele való találkozásnak ez a tétje. És ennek a következményeként az életünkben és a környezetünkben nekünk is rendeződni kezd minden. A történet Jézus befejező szavaival zárul. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. A mai történet Jézus útján kezdődik. Azon az úton, amelyről elindul Galileából, hogy itt Jerikón keresztül áthaladva hamarosan Jeruzsálembe érjen. Abba a városba, ahol először az ünneplő tömeg fogadja hozsannázással, mindeközben Jézus arcáról könnyek folynak le. És amíg a tömeg ünnepli Jézust, mint megváltót, Jézus megsiratja a várost, amely hamarosan elvész. Elvész, mert nem ismerte fel a Jézussal való találkozás nagy lehetőségét. De mielőtt Jeruzsálem elveszne, Jézus földi útjának a végén maga vészel. A kereszten maga Jézus lesz elveszett. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ezen az úton találkozik Zákeus Jézussal. Az utolsó előtti, vagy talán az azt megelőző napon, nagyon közel a nagypéntekhez. És ezen az úton keres most itt bennünket is. Kívánom, hogy valamennyiünkkel történjen meg, ha még nem történt meg, vagy történjen újra és újra meg a Jézussal való találkozás. Mert aki vele, az Isten fiúval találkozott, és belemer nézni az arcába, meglátja magát is, hogy itt most, adott pillanatban milyen ő. Meg azt is meglátja ebben az arcban, hogy milyennek gondolja őt az Isten. És látja céltévesztéseit, megvallja azokat, és halogatás nélkül elkezdi rendezni kapcsolatait. Kárpótól bocsánatot kér, megbocsájt, elenged, meg tud bocsájtani, mert neki is sok minden megbocsájtatott. És megtelik a szíve örömmel és hálával, és ő is házába hívja Jézust. Uram, befogadlak téged, és köszönöm, hogy befogadtál engem. Amen. Válaszoljunk most imádsággal a minket megszólító üzenetre. Mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus, hálát adunk a mai meglátogatásunkért. És visszanézve életünkön, felidézve azokat a élethelyzeteket és perceket, amikor meglátogattál bennünket, amikor találkozhattunk veled, áldunk és magasztalunk, amikor ezek a találkozások olyan meghatározóak voltak az életünkben. Mutatták utunkat, utunkon tartottak, vagy megfordulásra kényszerítettek, és késztettek. Köszönjük neked az üzenetet, amelyből ráismerhetünk, hogy milyen az, ha veled találkozunk, és köszönjük neked azt a tanítást is, hogy láthatjuk, hogy milyen következményei vannak annak, ha igazán veled találkozunk, és igazán rendeződik az életünk, a sorsunk egy veled való találkozás után, a veled való találkozás után. Áldunk és magasztalunk azért, mert neked a földi utad során mindig volt időd ezekre a találkozásokra. Akár az út szélén ült valaki, és a porból kiáltott hozzád, akár a ruhád szegélyt érintette meg, akár a fügefáról tekintett le, és köszönjük, hogy van ránk is időd bármelyik pozícióból, élethelyzetből és életidőben hívjunk be a mi életünkbe, vagy akár csak kíváncsiak legyünk rád, ahogyan Zákeus is elindult feléd. Igen. Köszönjük neked, ha már a kíváncsiság állapotában vagyunk, vagy leleményesen próbálunk rátekinteni a te titkaidra, és leginkább azokat, amikor azt mondod, hogy szálljunk le a mi fügefáinkról, és te a mi otthonunkat választod ma szállás helyül, hogy mi jobban megismerjünk téged, hisz te annyira jól ismersz minket. Urunk, elcsendesedünk most, és néhány percig saját imádságainkat, kérésünket, hálaadásainkat, önvizsgálatunkat szeretnénk eléd tárni. Urunk, legyen a csöndben elhangzó imádságok meghallgatója, kérések megcselekvője. Imádkozzunk az Úr Jézus Krisztus szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 797. számú dicséret ebben a Barna énekes könyvben. Oszlopos mátraházi vendégeink tudják, hogy ez a mátraházi estjének. Nincs kőbevésve, de egyéni heteken minden este ezzel zárjuk a napot. Ó, terjeszt ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad. Adja meg neked a kegyelmes Isten, hogy teljes szívvel hidd. Ő egy gyermekben jött közel hozzád, s te is közel lehetsz hozzá, mindig gyermek lelkű egyszerűségben. Tiszta, szép örömökben, hűséget próbáló kötődésben, bizalomból formálódó közösségben. Amen.